Igét halló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Megyesi Ferenc atyával, őskül plébánosával, érseki szertartóval Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a Hitvalló című műsorban, és külön köszöntöm Veszprém stúdiójában Megyesi Ferenc atyát, érseki szertartót, őskül plébánosát. Nagyon szépen köszönöm, Feri atya, hogy elfogadtad a meghívást a műsorba. Örülök, hogy bemutathatunk téged is a hallgatóknak, hiszen rendszeresen osztasz meg evangélium magyarázatokat a Mária Rádió Facebook oldalán. Ha jól tudom, akkor te is készültél nekünk egy bibliai idézettel, ami a számodra kedves és fontos.
Én is köszönöm a rádió valamennyi hallgatóját, illetve nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy a létek hullámain keresztül egy kicsit talán közelebb engedhetem magamhoz a híveket, illetve a hallgatókat. Az idézet, amivel készültem, az újmisés jelmondatom a 33. Zsoltárból. Ízlejétek és lássátok, milyen jóságos az Úr. Boldog az az ember, ki hozzá menekül. Talán ott kezdeném, hogy miért ezt választottam újmisés jelmondatomnak. Ennek a Zsoltár idézetnek két jelentést tartalma van általánosságban, illetve személy szerint számomra is. Az egyik az oltári szentségre való odafordítás, a másik pedig az, hogy mindenki, aki az Istenbe bízik, aki az Istenhez menekül, az örömet fog átélni. És ezt az örömet, ezt a boldogságot éltem át. Igazából mondhatom azt, hogy egész életemben, ameddig készültem a papságra, illetve azóta is elmondhatom, hogy folyamatosan azt érzem az életemnek minden percében, hogy az Isten a tenyerén hordoz. És szerintem ez a legjobb idézet, az egyik legjobb idézet, vagy számomra a legjobb idézet, ami összefoglalja a Szentírásból ezt a fajta érzést.
Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ugye említetted, hogy folyamatosan tapasztalod Isten jelenlétét az életedben. Volt esetleg egy olyan pillanat, amit kiemelnél számunkra, amikor úgy megtapasztaltad az isteni jelenlétet, a gondviselést?
Igazából a gondviselés számomra nem egy kézzelfogható dolog, nem egy isteni közbeavatkozásként élem meg az isteni gondviselést. Sokkal inkább azt érzem és azt érzékelem, illetve azt látom az életemben, hogy az Isten mindig gondoskodik rólam, a körülöttem lévőkről, de sokszor, vagy talán mondhatom így legtöbbször, úgy, hogy ahogyan én nem is gondolnám, sokkal tökéletesebb módon, illetve ami szerintem nagyon fontos, illetve amiről talán nagyon sokan meg is feledkezünk, hogy embereken keresztül. Olyan embereken keresztül, akiket az Isten oda küld mellénk, oda sodor mellénk, ahogyan szoktuk mondani, hogy egyszer csak ott találtunk egy embert magunk mellett, aki aztán olyan megoldásokat ad, vagy olyan megoldásokat kínál fel az embernek, amit azt mondhatom, hogy nem is gondoltam rá, nem is mertem feltételezni, nem is mertem ilyenben gondolkodni. És egy idő után rájöttem életemben minden egyes pillanatában, hogy igen, ezeket az embereket valóban az Isten küldte mellém, hozzám, illetve nagyon remélem, hogy én is a papi életemet tudom így élni, hogy én is egy ilyen, az Istennek egy ilyen értelembe vett keze leszek, vagy szolgálója leszek, aki az emberek mellett meg tudom mutatni az embereknek az Istennek a gondoskodását.
Egy ilyen példát megosztanál velünk, amikor egy emberen keresztül megtapasztaltad az isteni jóságot?
Nem szeretnék kiemelni egyetlen egy szituációt sem, hiszen ezek nagyon sokszor annyira apró dolgokban mutatkoznak meg, amit azt mondom, hogy nem is feltétlen érdemes kiemelni az embernek az egész életéből, hanem ezt a folyamatos gondoskodást. Elég, hogyha arra gondolok, hogy ahogyan a papságig eljutottam. Mindig voltak emberek, akik ott voltak mellettem, és mindig támogattak, annak ellenére, hogy eléggé rögös úton jutottam el a papságig.
Akkor beszéljünk talán erről is, hogy hogyan jutottál el a papsághoz. Hogyan indult ennek a folyamata? Mikor lobbant fel benned ez a szikra, hogy neked erre az útra kell lépned?
Valójában nem tudnám megmondani, hogy a szikra mikor jött el. Ez egy szép folyamat volt, hiszen gyerekkoromtól kezdve én is nagyon sokat minisztráltam, plébánián nagyon sokat segítettem, egy plébánosom, egy gyerekkori plébánosom mellett nagyon sokat aktívan ott voltam, de nagyon sokáig úgy voltam, hogy én nem leszek pap soha életemben. Aztán szépen lassan folytak az évek, gimnázium, érettségi, utána egyetemre mentem, Budapestre, és egyszerűen azt éreztem, hogy mintha nem lennék a helyemen.
Milyen egyetemre jártál?
Az akkor még budapesti műszaki főiskola, Kandó Kálmán villamosmérnöki karára jártam, villamosmérnöknek tanultam, ahol igazából nagyon élveztem az életet, nagyon jónak éreztem magamat mindenben, amit tanultam, de mégis valami úgy azt éreztem, hogy hiányzik. És ezt talán azt mondom, hogy az emberek és az Istennek a szolgálata, az embereknek a szolgálata és az Istennek a szolgálata. És aztán úgy jelentkeztem először hittanárnak, azzal az indítatással, hogy majd esetleg a papságba lépek be. Azután pedig, mikor jelentkeztem a szemináriumba, akkor 2 évet töltöttem a szemináriumba, de utána azt éreztem, hogy ez nem nekem való.
Miért? Mi volt ott a probléma?
Olyan furcsa élet volt a szeminárium élet. Egyfajta ilyen kalitkában élés. Tehát nagyon nem volt kapcsolat emberekkel, nagyon nem volt kapcsolat hívő emberekkel, és most valahol pontosan az veszett el belőlem, amire az Isten hívott, az emberekkel való törődés, az emberekkel való kapcsolat. És egyszerűen, mivel nem volt szinte egyáltalán erre lehetőség, ezért azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Ezért aztán azt mondtam, hogy megköszöntem a lehetőséget az akkori főpásztornak, ugye Gyula atyának, és azt mondom, hogy én nem szeretném folytatni. Azután 1 évet dolgoztam hátrányos helyzetű gyerekek között, és akkor találkoztam újra azokkal az emberekkel, akikre azt éreztem, hogy igen, na hozzájuk küld az Isten, vagy hozzájuk hívott meg az Isten, hogy ő mellettük legyek ott. És aztán így találtam vissza a hivatásba, és aztán utána pedig folytattam tovább a tanulmányokat, és aztán kértem a szentelésemet 2014-ben.
Mit tapasztaltál ez alatt az 1 év alatt, amikor itt a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztál? Mi volt az, amit ott kaptál?
Valahol azt mondom, hogy megtapasztalni a nem csak fizikális, hanem lelki értelemből szegénységet. A nincstelenséget a lelki értelemben, a lelki mélységeknek a hiányát, és azt, hogy azoknak az embereknek is mennyire szükség volt arra, hogy ott legyen az ember az életükben, és ugyan ez a környezet, ahol én voltam, egy tanoda program volt, ez nem egyházi, semmi valláshoz hivatalosan semmi közünk nem lehetett volna, ám azért hittudományi főiskoláról származó pedagógus növendékek voltak a mentortanárok, illetve tehát maga a vezetőség is katolikus hívők voltak, és tehát azért nagyon jellemző volt az, hogy a hitet is nem átadni, de megélni a gyerekekkel, illetve aztán a szülőkkel. Tehát ami nagyon kettős volt, hogy a gyerekek és a szülők milyen helyzetben élnek, milyen szegénységben, milyen lelki nyomorban élnek, ha szabad így mondani, és hogy ez volt az igazi indítatás, ami aztán tényleg azt mondta velem, hogy igen, nekem ki kell mondanom azt, hogy igen, kezedbe ajánlom lelkemet, és legyen a te akaratod szerint, és kérem a pappá szentelésemet. Egészen addig is bennem volt, de a valódi, talán lehet, hogy itt volt a szikra, de az eléggé késeinek tűnne valójában.
És utána visszatértél a szemináriumba. Az előző 2 év, amit eltöltöttél ugyanott, hátráltatott egy kicsit, vagy voltak rossz emlékek, amik befolyásolták a visszatérést?
Érdekes a kérdés, nem. Nem, egyáltalán nem. Lévén ugyanazokkal a papnövendéktársakkal kvázi folytattam a tanulmányokat. Nem voltak rossz emlékeim, vagy rossz érzésem visszatekintve az elmúlt időszre, az első 2 évre. De igazából egy gyökeres változás az, amin keresztül mentem azzal együtt, hogy valójában akkor tudtam kimondani igazából azt, hogy valóban a papi hivatás lesz az enyém.
Mit fogalmaztál meg magadnak így papi arszpoétikaként? Most 33 éves vagy, ha jól tudom, szóval még nagyon fiatal. Hogyan érzed, hogy mi a te feladatod papként?
Talán amit először is mondtam, hogy az Istennek a jelenlétét megvalósítani, az emberek életében megmutatni az Istent, az Istennek a szeretetét, azt, hogy ami talán a legtöbb embernek az életéből hiányzik, az, hogy észrevegye azt, hogy az emberek, van olyan ember, aki észreveszi, aki odafigyel rá, aki rá tud csodálkozni, aki mellette tud lenni. Akár öröme van, akár baja van, akár sírni a sírókkal, nevetni az örvendezőkkel. Valahol azt mondom, hogy a legszorosabb emberi kapcsolatok, a legmélyebb emberi kapcsolatok, és nyilván sokszor lehet azt mondani, hogy mert hogy a papnak hogy lehet ilyen kapcsolata. Én azt mondtam, hogy kell, hogy legyen. Ez így nagyon furcsa hangzik, de azt mondom, hogy az összes hívővel, az összes rám bízott hívővel. Ugye egy-két hónapja, hogy újra plébános lettem, hiszen egy éven keresztül csupán csak központi szolgálatot láttam el, előtte pedig szintén egy évet, mint plébános működtem. És ez a két plébánosi hely, ilyen azt érzem, azt élem meg, hogy a főpásztor rám bízott embereket, azoknak az embereknek a lelki üdvösségét, és ahhoz, hogy én az ő lelki üdvösségüket szolgálhassam, ahhoz valójában az kell, hogy a legszorosabb értelmet kapcsolatban legyek velük, hogy ismerjem őket, hogy ott legyek a napjaikban, hogy ott legyek velük minden pillanatban, amennyi lehetséges természetesen.
Mik azok a dolgok, amik foglalkoztatnak téged, akár mint atya, és akár mint ember? Mik azok a problémák, azok a feladatok, amikkel szembesülsz nap mint nap, és úgy gondolod, vagy úgy érzed, hogy neked azzal feladatod van?
Hogyha szabad ezt mondani, hogy egy kicsit az aktualitásba mennék át, a koronavírus helyzet következtében én azt látom, hogy egy hihetetlen elmagányosodás lett az embereknek az életében, ami korábban is megfigyelhető volt bizonyos korosztályban, bizonyos embercsoportoknál, de talán azt mondom, hogy most ebben az időszakban, vagy ez az időszak végéhez közeledve remélhetőleg, azt látom, hogy minden ember sokkal inkább bezárt és bezárkózott, mint korábban. És én azt mondom, hogy ebből kellene valahogy kiutat keresni. És ebben próbálom élni az életemet, hogy az embereknek megmutatni, hogy igenis szükségünk van egymásra, igenis szükségünk van arra, hogy leüljünk és beszéljünk, és nem feltétlenül digitális eszközökön keresztül, annak ellenére, hogy például nekem is van olyan lelkivezetettem, akivel hosszú időn keresztül csak online tartottuk a kapcsolatot, és aztán, mivel elhelyeztek más helyre, ezért mint lehetőség ott van az, hogy bármikor így is tudjuk tartani a kapcsolatot, de aztán pont most beszéltünk egy időpontot, hogy amikor fizikálisan fogunk tudni újra találkozni. Tehát az, hogy nem visszatérni az előző időszakra, hanem továbbfejleszteni a mindannyiunknak az életét, hogy egyre mélyebb legyen nekem az emberi kapcsolataink.
Hogyan fogad el téged a közösséget, téged, mint fiatal atyát?
Ez számomra eléggé furcsa volt, de nem is a mostani helyemen, nem Ősküld, hanem az előző plébánosi helyemen, Bakonyákon megélni. Mivel lévén akkor még fiatalabb voltam, és első plébánosi helyem volt. És én bennem is volt egyfajta félelem, félsz, hogy fognak hozzám állni, lévén egy fiatal ember érkezett oda, nem sok élettapasztalattal, de nagyon kellemeset kellett csalódnom. A megítélésem a papságomon alapult. Tehát előbb látták bennem a papot, és csak utána azt a fiatalembert, aki papként vagyok. És ugyanezt élem meg most Öskün, illetve a hozzátartozó többi falvakban, többi plébániákon is, hogy sokkal inkább tekintenek papként az emberre, rám is, mint az, hogy aztán a többi dolgot tekintenék, akár az életkoromat, akár más tulajdonságaimat. Valójában talán azt mondom, hogy azért is nagyon fontos az, hogy az ember ne olyan helyre kerüljön, ahol fiatal korából, vagy akár gyerekkorából, vagy fiatal felnőtt korából ismerik. Mondjuk nekem ilyen szempontból nagyon érdekes, hiszen Öskü az a szomszéd falu Várpalotához képest, ahol viszont én gyerekeskedtem. De valójában nagyon sok személyes kapcsolatom nem volt az öskői hívekkel. Ilyen ilyen értelemben sincs az a veszély annak, hogy aztán a régi barátságokra való tekintettel, bár nyilván itt azért a helyén kell kezelni ezt is, hiszen az mindig jó, hogyha a pubban meglátják az embert az emberek. Amikor pont a tegnapi nap például egy jegyes pár volt nálam, akik most készülnek a házasságkötésre, és olyan dolgokat tudtak meg rólam, ami nem a papságomhoz tartozik, hanem az emberségem, az emberi létemhez. Nyilván a kettőt nem lehet elkülöníteni, de mégis azt, hogy ők meglátták azt, hogy én a papságomban ember vagyok, emberként élek, ez a kettő az nagyon fontos szerintem, hogy a hívő emberek ne valami a föld fölött 10 centivel járó, soha hozzá nem lehet szólni, ő állandóan a templomban van és magára zárja a templomot, hanem igenis egy ember, ugyanolyan ember, akár ugyanolyan hobbival bíró ember, mint a híveink.
Ez érdekes, és neked mi a hobbid?
Hát elég sok minden hobbim volt, illetve van még az életem folyamán, de konkrétan, amire éppen utaltam, az egyes párral csodálkoztak rá, hogy a motorozás.
De miért? Ez szerinted furcsának ad, hogyha egy pap motorozik? Vagy hogyha extrém sportot, vagy nem is feltétlenül sportot, de hogy valami kirívó tevékenységet végez?
Én, mint pap, azt mondom, hogy nem. De alapvetően azt tapasztalom, hogy igen. Nagyon furcsa volt megélni, amikor pápai káplán koromban oda kerültem pápára. Tudom, hogy körülbelül másfél éven keresztül mentek a susmusok a hátam mögött, hogy tényleg ez az atya motorozik. Őt láttuk, nem őt láttuk, de lehet, hogy őt láttuk azzal a motorral. És aztán rá 2 vagy 3 évre elkezdtem edzőterembe járni, ahol hát az ember nem papnak öltözve megy az edzőterembe, és körülbelül 1-2 hónap után sok ember betisztásodott, hogy ja, hát a főtéri plébániának a káplánja az, aki itt edz. És nagyon pozitív volt az embereknek a hozzáállása ahhoz, hogy papként ugyanúgy ott vagyok velük együtt, mondjuk egy edzőteremben. Én azt mondom, hogy első pillanatra nagyon sokan meglepődnek, nem megbotránkoznak, meglepődnek, mert alapvetően mondjuk ki az őszintét, a legtöbb papról alkotott kép az egy középkorú, vagy inkább idősödő férfi, aki úgy el van, templomban misézik, prédikál, temetéseken halljuk, fiatalokkal nem nagyon foglalkozik, hitoktatni nem hitoktat, mert az civil hitoktatók vannak, tehát olyan van a közösségben egy pap, aztán ő úgy van. De amikor így meglátják az emberek az embert a pap mögött, akkor először úgy rácsodálkoznak, hogy hoppá, hát ő is ugyanúgy ember. És onnantól egy teljesen más kapcsolatot kialakulni. Legalábbis én ezt tapasztaltam.
Ha jól tudom, akkor nemrég diplomáztál a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ráadásul kommunikációs médiatudomány szakon. Kicsit erről mesélnél, hogy döntöttél emellett, hogy mint pap elvégezd ezt a képzést, amihez ezúton is gratulálunk.
Köszönöm szépen. Akkor itt már rögtön lehet is mondani egy jó példát arra, hogy hogyan működött, vagy működik az Isten az életemben embereken keresztül. Még papnövendék koromban, ugye lévén informatikával foglalkoztam, villamosmérnöknek tanultam, illetve aztán volt korábban hobbim fényképezés is, és mindezeknek következtében egyszer csak valahogy magam se tudom, hogy hogyan belekerültem az egyházmegyének a kommunikációjába. Akkor tehát indult az egyházmegyének a honlapja, annak a kitalálásában, megvalósításában folytam bele, és akkor ez egy ilyen folyamatként kialakult, hogy elkezdtem működni az egyházmegyének a kommunikációjában, és aztán akikkel ott együtt dolgoztam, vagy azóta is többé-kevésbé együtt dolgozunk, ők voltak azok, akik nem is indítottak, de felvetették, hogy milyen jó is lenne, hogyha egy ilyen végzettséget szereznék, mint pap. És aztán sokáig hezitáltam is azon, hogy valóban szükséges-e az, hogy egy papként ilyet végezzek, kommunikációt, vagy az, hogy én személy szerint nekem szükségem van-e arra, hogy ilyen diplomát szerezzek. És aztán egy idő után rájöttem arra, hogy hát lehet, hogy ez nem is az ő akaratuk az, amit kinyilvánult, hanem az isteni akarat. És aztán elfogadtam, és hát 3 évvel ezelőtt elkezdtem a Pázmányon ezt a képzést végezni.
És hogy látod így most, hogy megszerezted a diplomát? Hol volt itt az isteni akarat?
Még pontosan nem látom, hiszen azért az egyházban a hierarchikus szervezetnek következtében az, hogy én szereztem egy ilyen diplomát, ez egy dolog. Hogy utána ezt hogyan tudom akár az egyház megye javára fordítani, az már egy másik kérdés. Az, hogy én személy szerint, illetve abban a szűk értelembe vett papi hivatásomban, vagy papi szolgálatomban, amit most jelenleg ellátok, abban hogy tudom kamatoztatni, az viszont már teljesen egy más dolog. Hiszen ott azért azt érzem egyre inkább, hogy nagyon fontosnak tartom mindazt a, nem is azt mondom, hogy technikákat, mert nem technikák ezek, nem elméletek, hanem ez az egész szemléletmód, amit kaptam az egyetemen, hogy ez mennyire formálta az emberekkel való kapcsolataimat, illetve a kapcsolatteremtéseknek a lehetőségét.
Utolsó kérdésként, Feri atya, ha bármit kérdezhetnél Istentől, amire választ is kapsz természetesen, akkor mit kérdeznél?
Megfeleltem-e annak, amit ő szeretne velem? Vagy amit ő akar velem? Talán ez amit azt mondanék, hogy igen, megkérdeznék. Ez az, amire igazából kíváncsi vagyok, hiszen ahogy mondom, sokszor megélem azt, hogy az Isten vezet, hogy az Isten a tenyerén hordoz. Úgy élem meg, hogy az Isten akaratát teljesítem. De hogy az valóban az Isten akarata. Szerintem ez lehetne a legfőbb kérdésem.
Nagyon szépen köszönöm Megyesi Feri atyának, Őskü plébánosának, érseki szertartónak, hogy itt volt velünk a Hitvalló című műsorban, és sok áldást kívánunk a további életére és szolgálatára a hallgatói család nevében is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Megyesi Ferenc atyával, Őskü plébánosával, érseki szertartóval Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu. Bye.